Vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krausz Tivadar. Végtelen kulturális magazin.
Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket ezen a mai estén, és gyönyörű szép napos időnk van. És nagyon izgalmas a mai témánk, mert az érzékenységről fogunk beszélni, illetve a szuperérzékenységről, és remélem, hogy nagyon érzékenyek is lesznek ez iránt a téma iránt, hogyha felfedezik önmagukban és ezeket a tulajdonságokat. És mai vendégeink Ambró Judit és Mészáros Csilla, akik ezzel a területtel foglalkoznak, és az azért nagyon izgalmas számomra, mert én nem is tudtam, hogy ez egy külön kutatási ág.
Abszolút, abszolút külön kutatási ág. Egy olyan bő 20 éve egy amerikai pszichológus nő, Elaine Aron, saját magának a nyűgjeit felfedezendő, jutott oda, hogy valamiféle extra érzékenységgel bír ő. A saját terapeutája mondta azt neki, hogy hát persze, hát maga nagyon érzékeny. És akkor micsoda, mi az, hogy ő nagyon érzékeny, és elkezdte kutatni, elkezdett utána érdeklődni. Szerencsére éppen, mint pszichológiát hallgató valaki. Úgyhogy az egyetemen rögtön megtesztelhetett egy csomó hallgatótársat, és egy ilyen több százas minta eredményeként derült ki az, hogy 20%-a a populációnak más észleléssel él itt köztünk.
Ez konkrétan mit jelent ez a más észlelés?
Sokkal finomabban észlel mindent. Ez kinesztetikus, tehát hogy a bőrén másképp, tehát mondjuk egy szúros ruha őt sokkal jobban zavarja, mint a 80%-ot zavarná. A hangok sokkal jobban zavarják őt, de észlel energiákat, észlel feszültségeket emberekbe. Ők azok, akiket zavarja például a túl sok elektromos eszköz körülöttük.
Fizikailag? Tehát érzékenyekre?
Elfáradnak tőle. De észleli azt is, hogy valakinek esetleg egy társaságban fáj a feje. Ilyenek előfordulnak velük.
Tehát elképzelhető, hogy például nagyon sok ember azért fáradt, mert túl sok elektronikus eszköz van körülöttünk, mert hát ugye azért általában olyan munkahelyeken dolgoznak az emberek, mert most már az iskolákban is rengeteg számítógép, ugye mobiltelefonok vannak zsebünkben, táskánkban körülöttünk egy vagy kettő, akkor egy csomó minden nyomtatók, szkennerek, mindenek, tehát hogy elképzelhető, hogy valaki nem is attól fáradt, amit csinál, hanem egyszerűen ettől a sugárzástól, és hogy az a 20% az különben teljesen jól ellenne, akár napi 8-10 óra munkával is, hogyha olyasmit csinálna, ami nem egy ilyen környezetben van.
Én azt gondolom, hogy ez extra teher neki, de ez mindenkinek extra teher, ez a borzasztó elektroszmog, amiben
hát
ezek az emberek ülnek. Ők lehet, hogy még jobban elfáradnak bele. Te mit gondolsz, Csilla?
Igen, ez biztos, hogy hozzájárul ehhez, mert az egész idegrendszerük érzékenyebb, tehát kihegyezettebb az ingerekre, és ez is egyfajta ingeráradat, amiben benne vannak. De nem csak ez, tehát ez egy rész, ami rátevődik erre. Tehát most a folyamatos munka, a zaj, a munkatársi kapcsolatok, vagy egy iskolában a tanárok reakció, a társak reakció mind hozzájárul ahhoz, hogy folyamatos inger áradatban vagyunk mindannyian.
Hogyha az iskolánál tartunk, akkor a magyar pedagógusok foglalkoznak szuperérzékeny gyerekekkel? Tehát, hogy egyáltalán az oktatásban benne van az, hogy ugye vannak diszlexiás, diszgráfiás gyerekek, vannak különféle nehezen kezelhető gyerekek, és vannak szuperérzékeny gyerekek, akik más bánásmódban kellene, hogy részesüljenek? Vagy ez még egy olyan kutatási terület, ami még nem jutott a mai pedagógiába el?
Azt hiszem, hogy még nem tudnak a magyar pedagógusok arról, hogy a gyerekek egy része, tehát ugyanúgy, mint a felnőtt népesség 20%-a, tehát a gyerekek 20%-a is szuperérzékeny, mert ez a tudás most jutott el igazából Magyarországra. Tehát most jelent meg a könyv, a Szuperérzékeny vagyok című könyv, és tehát egy éve indult be ez a folyamat. Most valószínűleg fokozatosan ez eljut mindenkihez, aki érintett lehet.
Tehát gyakorlatilag Magyarországon egy éve foglalkoznak a szuperérzékenységgel? Tehát, hogy ti egy éve kezdtétek ezt a munkát?
Hát ez most már egy több ideje, mert nyilván egy csomó előkészülete volt ennek a könyvnek. Egyáltalán nekünk meg kellett róla győződnünk, hogy ez egy valós dolog. Tehát hogy mi se szeretünk volna valami olyat idehozni, és olyat megosztani, ami hát egy szép lufi, hanem teszteljük meg, nézzük meg. Úgyhogy hát egy pszichiáter, homeopata, orvos ismerősöm megtesztelte a klienseit, megtesztelte a kollégáit. Akkor beszéltem alternatív iskola pszichológusával, hogy ő hogy látja, hogy a gyerekek azok milyen arányban, hogy vannak jelen az ő iskoláikban. És amikor elég pozitív visszajelzést kaptam, és megtaláltam azt a praktizáló pszichiátert, aki maga is azt mondta, ja, most már érti, hogy akkor ő ez. Tehát, hogy ő maga is szuperérzékeny, és elkezdte bevinni a praxisába, akkor azt mondtam, oké, hozhatjuk. Átment a szűrőkön, hogy ez nem egy lufi, ez nem egy humbug. Tehát ez komoly kutatási eredményekkel. Tehát ezt ő leírja, de hogy tényleg itt is igaz, mert vajon egyik kultúrában igaz, akkor a másikban is igaz-e? És úgy tűnik, hogy igen, igaz.
Arra lennék kíváncsi, hogy egy szülő hogy tudja megállapítani a gyerekéről, hogy szuperérzékeny vagy sem? Hiszen valószínű, hogy olyan tulajdonságokkal bír, amik egy más típusú nevelési eszközrendszert igényelnek, mint hogyha valaki nem szuperérzékeny, tehát jóval több odafigyelést igényel. Gondolom, hogy azért, amikor szakmát választ valaki már később, akkor arra is oda kell figyelni, hogy milyen szakmát válaszol. Tehát honnan tudja egy szülő felismerni, hogy a gyereke szuperérzékeny?
Jaj, ez nekem a szívem csücske ez a téma. Azt gondolom, hogy ott kezdődik, hogy magzatkor, és hogyha például menekül, amikor őt ultrahangos vizsgálat során szóval elkezdik nézegetni, gyanús. Ezen a ponton gyanús. Észlel valamit, ez egy diszkomfort számára, lefényképezhetetlenek ezek a gyerekek. Úgyhogy én a magam részéről azt szeretném, hogyha a védőnők ilyenkor, amikor az anyuka ezzel a történettel jön el, hogy hát sajnos ez a fotó ez nem sikerült a gyerekről, már a kis magzatról, akkor a védőnő azt mondhatná, hogy anyuka, az ön gyereke várhatóan szuperérzékeny, készüljön fel rá, ő neki másra lesz szüksége. Tehát például azok a kis mobilok, amik így úgy zenélnek a kis ágya mellett, hát nekem van egy szuperérzékeny és egy nem szuperérzékeny gyerekem, az egyik boldog volt tőle, a másik a falra mászott tőle. Tehát egyszerűen használhatatlanok voltak. Látszott, hogy nem akarja hallani, nem akarja nézni ezeket a forgó, izgőmozgó akármiket. Ő neki nem volt erre, a szuperérzékeny gyerekemnek nem volt erre egyáltalán szüksége. Tehát ő neki a csendre, nyugalomra volt szüksége. Úgyhogy nagyon hamar, tehát csecsemőkorban is már számtalan visszajelzés van.
Ezeket most így visszamenőleg tudatosítottad? Mert
Igen, bárcsak tudtam volna hamarabb. Hát teljesen más pályán indultunk volna el. Igen, tehát, hogy például kisebb létszámú közösség, az jobb lenne nekik, tehát jobb lenne, hogyha nem egy ilyen 30 fős osztályba kezdeni a dolgot, hogy egy olyan óvodába lenne, ahol nem egymás hegyen hátlán nyüzsögnek a gyerekek.
Szerintem ez mindenkinek jó lenne, tehát, hogy Eddig abból, amit így elmondtál, én igazából azt érzékelem, hogy a szuperérzékeny gyerekeknek pontosan ugyanaz kellene, mint minden gyereknek ideális állapotban, csak a többiek jobban alkalmazkodnak a helyzethez, mondjuk a túlzsúfolt óvodához, meg a túlzsúfolt iskolához, az idegesebb tanárhoz. Ezek a gyerekek meg nem tudják magukból kihozni emiatt a maximumot, tehát, hogy jobban ki vannak szolgáltatva a körülményekhez, jól értem?
Igen, igen, és Csilla, én tudom, hogy neked számtalan tapasztalatod volt ezzel kapcsolatban, hogy hogy reagál egy szuperérzékeny gyerek.
Igen, valóban ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy minden embernek erre lenne szüksége, tehát erre a fajta odafigyelésre, időre, amit megkap mind a szüleitől, mind a gondozójától, a tanároktól, hogy ki tudjon teljesedni. Csak most bele vagyunk kényszerítve, illetve a gyerekeink is bizonyos életformába, bizonyos közösségekbe, amelyek túlzsúfoltak, rohanó világban élünk, és az a különbség talán a szuperérzékeny gyerek, ember, illetve a nem, vagy kevésbé, tehát mindenféle képpen kevésbé érzékeny, mondjuk azt, mert azt hiszem mindenkiben van érzékeny oldal, tehát épp azért járna ez ki mindenkinek, ez a fajta odafigyelés, ráhangolódás. Tehát az a különbség, visszatérve erre, hogy még könnyebben túlteszi magát rajta egy kevésbé érzékeny, vagy nem érzékeny ember, gyerek, addig az igazán szuperérzékeny gyerek sérül, és ennek következtében megváltozik a világhoz való viszonya. Tehát kialakíthat olyan megoldási módokat, amivel védi magát. Tehát nem tud kiteljesedni. Tehát van, aki úgy gondolom, hogy egy különbség a szuperérzékeny és a nem szuperérzékeny gyerekek, emberek között, hogy aztán hogyan oldjuk meg ezeket a helyzeteket, a nehézségeket.
Tudnál erre esetleg példát mondani?
Konkrét példát. Hát például a gyerekeknél a pszichoszomatizálás is egy tünet, amikor fáj a feje, fáj a hasa, amelyek igazából ilyen megfoghatatlan betegségek, mert elküldi a gyerekorvos az anyukát a gyerekével mindenféle vizsgálatra, és nincs semmi probléma, de valami miatt szorong, és már reggel nem tud úgy elindulni az iskolába.
Ó, az én gyerekemnek kizárólag 8:30-ig fájt minden reggel hasa, de hát, hogy...
Ugye? Igen, tehát ez a gyerekeknél nagyon-nagyon könnyen tetten érhető.
Csak például hányszor fázik meg? Milyen gyakorisággal vesz ki szünetet, szabadságot a megfázásaival, a betegségeivel? Hány vírusnak van kitéve? Te úgy látod, hogy ez tulajdonképpen egy teljesen rendben lévő, egészséges gyerek, amikor otthon van. Aztán milyen érdekes, hetente egyszer legalább kvázi beteget jelent. De elege van, szünetet tart iskolából, óvodából, és hát túl sok volt neki.
Úgy, igen, akkor... visszavonulásra igen. Van szükségük, és ez jelent egyfajta visszavonulási lehetőség, nyugalmat, hogy kipihenje az idegrendszerük is azt a sok-sok ingert, és feldolgozzák az élményeket.
Na most ugye azért erre nem csak az iskola nincs felkészülve, de a szülők sincsenek felkészülve, mert hogy a szülők is elég rohanó életmódot folytatnak, ugye ahol több gyerek van, nem csak egy gyerekre kell odafigyelni. Tehát ugye jó esetben az otthon azt tud kompenzálni valamilyen módon. De hogyha nincsenek valami technológiája, csúnya szóval élve, vagy az ember nem tudja, hogy mire kell odafigyelni, mert csak azt látja, hogy biztos fáradtabb, nyugösebb, biztos nehéz napja volt, akkor nincs eszköztára a szülőnek sem, mert hogy nem tud róla, hogy ez egy probléma, ez egy típus.
Igazából annyira nagyon egyszerű dolga lenne egy szülőnek, aki tudja, hogy a gyereke szuperérzékeny. Egy-két dologra érdemes odafigyelni. Például az, hogy mennyit alszik. Ezeknek a gyerekeknek nagyobb alvásigényük van. És nyilván elműködgetnek kevesebbel is, és őket is éblen lehet tartani mindenféle filmekkel, könyvekkel és egyéb ilyen felfordulásokkal, de hogyha ezek kikerülnek az ő életéből, és van egy természetes módja annak, hogy lecseng a nap, tehát, hogy effektíve kevesebb a zaj, kevesebb a fény, akkor ő szépen besimul az ágyba, és egy szép nagyot tud aludni. Ha viszont 7:30-kor még elvisszük őt a játszótérre, mert hogy még nem fáradt el eléggé, akkor lehet, hogy éppen úgy túlpörgi magát, hogy 9:10-kor is még ott fogja csinálni a fesztivált, és akkor mondhatjuk azt, hogy hát ez a gyerekenek nincsen alvásigénye, van.
Biztos. Ez minden gyerekre igaz, biztos. Szerintem. Hogyha túlpörög, akkor nem tud aludni, tehát hogy ugyanúgy, mint a felnőtt, és ha túlpörög, akkor egyszerűen átesik azon a fázison, és akkor nem tudja már kipihenni magát.
Igen.
Az idegrendszere fáradtabb lesz.
De ezeknél a gyerekeknél olyan, mintha ez hatványozottabban előfordulna, és sokkal kevesebb dologtól tudnak túlpörögni.
Tehát gyorsabban érik el azt,
igen,
a szintet?
Ezt a küszöböt. Uh-huh. Igen, tehát az ingerekkel való telítődés náluk a kritikus. Tehát ugye a szülő észreveszi azt, hogy mi az, ami túl sok a gyereknek, milyen típusú ingerből kéne visszavenni, nyert ügye van. Ezért mondom, hogy az alvás nagyon jó, ezek a fajta pihenések. Odafigyelni, hogy őt, mint a vakondokat, a vakond kiválóan túlél, hogy a fél óránként ehet. De hogyha 2 óráig nem kap enni, elpusztul. Úgyhogy ezért nagyon nehéz a vakondot, hogyha meg fogják tartani. Egy ismerősöm azt mondta, hogy az ő gyerekei olyanok, mint a kis vakondok, folyamatosan kell etetni, akkor érzik jól magukat. A szuperérzékeny gyerekek kis vakondok, akiknek folyamatosan kell egy kevéske ennivalót adni ahhoz, hogy jól funkcionáljanak. Érdekes mód, a fehérje nekik ilyen kardinális fontosságú. Úgyhogy ha oda tud valaki figyelni, hogy ebből mindig legyen kéznél egy kis darab sajt, egy kis mogyoró, vagy akár micsoda a táskába, és hogyha csak felmerülhet a gondolat, hogy a gyerek éhes, akkor ezzel az apró kis falatokkal lehet csökkenteni például ezt az ingert, hogy éhes. Ugyanígy a folyadék. Nagyon érdemes odafigyelni, hogy mennyi folyadékot és milyen minőségűt kap, tehát például, hogy meleg innivalókat rendszeresen kapjon, mert ugye az is simogatja az ő idegrendszerét, megnyugtatja. Effektíve az, hogy hány helyre és hogyan viszik azt a gyereket. Mennyit van kint, és mennyit van bent. Ez a kint az, hogy közösségben mennyit van, és otthon mennyit van, mennyit vonulhat vissza. Van-e neki egy saját nyugodt sarka, ahol egyedül lehet, békében lehet, nyugalomban lehet.
Ez egyfajta befelé forduló típus? Mert ez nekem azért érdekes, mert én láttam, hogy itt a könyvnek az előutószavában meg ajánlásaiba itt ugye művészek, akik folyamatosan, tehát hogy azért egy jó kis exhibícióval rendelkező művészek szólalnak meg, akik szuperérzékenynek vallják magukat. Tehát hogyha ez a befelé fordulás, meg a kifelé fordulás, az nekem így valahogy nem...
Aha. Szuperérzékenyek 70%-a introvertált, és 30%-uk extravertált. Tehát nyilván ez is előfordul, meg az is, de az extravertáltakra is jellemző, hogy bár nagyon sokat vannak kint, időzőjelben kint, nekik is szükségük van magánidőre. Hívjuk magánidőre ezt a visszavonulást. Tehát, hogy nem arra gondolok, hogy és introvertáltá válik, hanem egyszerűen emészt az élményeket, lecsengeti magába. Nyugalomba. Amikor felnőtt, akkor például meditál. Például. Igen, nekem még ehhez kapcsolódóan az jutott eszembe, hogy ez a befelé fordulás, ez jellemző lehet a művészekre is, csak bennük megvan ez a készítés, hogy ezt kiadják másoknak. Tehát nagyon gazdag belső életük is van a szuperérzékenyeknek, tehát az álmaik is élénkek, a belső megélés, a spiritualitás is, tehát filozofikus hozzáállás a világhoz, és ez a gyerekekre is jellemző példa, hogy elgondolkodnak dolgokon. És de hát a művészek, attól művészek, hogy ezt ki kell, hogy fejezzék, nyilván csatornát keresnek arra, hogy ami bennük felgyűlt, azt valahogy másoknak is, másokkal is megosszák.
Én azért is kérdezem mindig azt, hogy mi az, ami ilyen nagyon különlegesen jellemző, mert alapvetően amiket egy elmondunk, nekem az az érzésem, hogy így, hát ez minden emberre alapvetően jellemző, és minden embernek pont erre az odafigyelésre lenne szüksége, meg pont arra, hogy nem tudom én, hogyha éhes, akkor egyen, hogyha álmos, akkor aludjon, sokkal többet pihenjen. Szerintem ez a magyar populációra így 100%-ban igaz, meg így Európában erre a fajta életmódra, amit most folytatunk. És ugye nagyon nehéz, tudom, hogy ez minden 5. embert érint gyakorlatilag, de nagyon nehéz meghatározni, hogy akkor most ki az és ki nem, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy mit kellene csinálni, tehát elmondjuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ez mindenkinek milyen nagyon jó lenne, tehát hogy egy ilyen ideálképet festünk.
Ja, abszolút mindenkinek jó lenne.
nagyon nehéz ugye azt mondani, hogy ha minden ötödik emberre ez igaz, hogy akkor hogyan tudjuk őket kategorizálni, hát nem tudjuk. Tehát ami közös bennük az az, hogy érzékenyek, és ha túltelítődnek, akkor elkezdenek rosszul funkcionálni. Mindenki rosszul funkcionál, de ők hamarabb telítődnek túl. Ennyi. Tehát ez a közös bennük. Egyébként nagyon nehéz minden ötödik emberre azt mondani, hogy na még az is közös. Nyilván mindenkinek szüksége van valamennyi ingerre ahhoz, hogy jól érezze magát, mert különben unatkozna. Ha túl sok, akkor az fárasztja. Tehát a kérdés az, hogy hol van ez az optimális, és hogy abból mennyi, és mikor. És talán ebben térnek elők, hogy milyen mennyiségű inger, milyen hosszú ideig optimális nekik.
Ugye ebbe a könyvbe, amit mutattatok, a szuperérzékeny vagyok, abban van egy teszt, amiből meg lehet állapítani azt, hogy nagyjából az ember szuperérzékeny vagy sem. Úgyhogy ha a kedves hallgatóknak van kedvük játszani, akkor amíg hallgatjuk a zenét, addig készítsenek elő papírt és szeruzát, semmi más nem kell majd csinálni, csak strigulázni, hogy jellemző rám vagy sem. Meg addig hallgatunk egy zenét, és akkor utána otthon mindenki megcsinálhatja a tesztet, aki szeretné.